14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Február 3-áig keddig igényelhetik a látássérültek, hogy bráírással készült értesítőt küldjön nekik az országgyűlési választásról a Nemzeti Választási Iroda. Ugyancsak keddig igényelhető az egyszerűbben megfogalmazott tájékoztató is. A választópolgár, ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, április 9-én 16 óráig kérheti, hogy akadálymentes helyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és a választókerületben lévő akadálymentes szavazóhelyisége rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában korlátozott, és nem akar vagy nem tud a szavazókörben szavazni, mozgóurnát igényelhet, ha az a cím, ahova a mozgóurnát kéri, és a lakcíme ugyanabban a szavazókörben található. A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján déli 12 óráig nyújtható be. A Miskolci Matthias Corvinus Kollégium várja a középiskolás diákok jelentkezését a Vállalkozásra Fel nevű versenyre. A 9-14. évfolyamos diákok háromfős csapatokban mérettethetik meg magukat, több feladatot is megoldanak majd, melyek nem csak elméleti tudást, de egy gyakorlati kivitelezést is igényelnek. A verseny során találkozhatnak gazdasági fogalmakkal, az üzleti tervezés különböző elemeivel, különféle elemzési modellekkel, melyek ismerete fontos, ha a későbbiek ők is vállalkozók szeretnének lenni. Jelentkezni február 22-éig lehet az MCC Vállalkozásra Fel közösségi oldalain, mondta Kopácsi Péter projektvezető. Kismértékben növelte bevételét a tavalyi kihívásokkal teli üzleti évben a Robert Bosch társaság, a technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója, tájékoztatott a vállalat. Az előzetes adatok alapján a Bosch csoport árbevétele 91 milliárd euró lett 2025-ben. Az árbevétel 4%-os növekedést mutatott. Stefan Hartung, a Robert Bosch igazgatóságának elnöke szerint az elmúlt év lassabb növekedésének fő oka volt a gyenge gazdasági környezet és az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci feltételek. Az eredményeket emellett negatívan befolyásolta a visszafogott értékesítésből származó árbevétel kiesés, a megemelkedett vámok, valamint az, hogy a szükséges szerkezeti átalakításokhoz jelentős mértékű céltartalékokat kellett felhasználni. A Miskolcon is gyárral rendelkező Bosch csoport tavaly világszerte mintegy 412 ezer embert foglalkoztatott, 5400-al kevesebbet, mint az azt megelőző évben. Csaknem 100 koncerttel várja 5 színpadon az érdeklődőket az idei Kocsonya Fesztivál Miskolcon február 6-a és 8-a között. Az esemény Facebook oldala szerint pénteken a program megnyitóval és felvonulással kezdődik a Szent István téren található nagy színpadon, melyen később a Well Hello és Horváth Tamás is koncertezik. Az esemény programjainak további 4 színpad biztosít helyszínt, a Villanyrendőr, az Erzsébet tér, a Royal és a Városháza színpad. Pénteken koncertezik többek mellett a Hooligans, szombaton a Kowalski meg a Vega és a Bikini, de zenélni fog a Bonbon is. A Kocsonya Fesztivál záró napján február 8-án vasárnap lép majd fel az Ismerős Arcok és Charlie. A szervezők a fesztivál teljes területén ígérnek látványos tűzsókat, utcazenei programokat, népi játékokat, bőséges étel és ital kínálatot. Szombaton és vasárnap reggel 8 órától az úgynevezett antik hétvégén is várják az érdeklődőket Miskolcon, ahol a városban hagyománynak számító régiségvásáron vehetnek részt. Felvidék kincsei címmel tartotta meg idei első programját Miskolcon a Felvidék Ház, melynek vendégei a felvidéki magyar hagyományok őrzői és népszerűsítői voltak. A Füleki Élő Hagyomány Polgári Társulás egyik munkatársa tartott előadást, emellett a programot a Foncsik Ének Együttes előadása is színesítette, akiknek a repertoárjukban főként a szlovákiai magyar néprajzi tájak népdalaiból összeállított műsorszámok szerepelnek, valamint a magyar nyelvterület egyéb régióhoz kötött dalcsok. Mondta az énekegyüttes vezetője Varga Lia.
Az időjárásról.
Felhős lesz az ég, többfelé várhatunk esőt, havas esőt, havazást. Az ország északkeleti harmadán megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap még számítani kell kisebb havazásra, hószállingózásra, gyenge havas esőre, illetve esőre. Reggel mínusz 8 és plusz 1 fok között alakulnak a minimumok, majd vasárnap délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magvetésébe.
Jézus a példázataiban olyan képeket, olyan történéseket állított az emberek elé, ami az ő környezetében nagyon közel állt az emberek hétköznapjaihoz. Tehát, ha ő a magvetéről beszélt, akkor a magvetés az szinte minden családfőnek a feladata volt akkor.
A gyermekek szolgálatában.
Egyházi szolgálatunkra nézve nem újdonság az, hogy a gyermekekre odafigyelünk, azonban a környezetünk, az a világ, amiben élünk, ez állandóan változik, és nagyon fontos emlékeztetni nagyegyházat, és természetesen ezen belül minden közösséget, egész a családig, hogy oda kell figyelni másképpen gyermekeinkre.
Pasztorálpszichológia a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
A pasztorálpszichológia az egy határterület, ahogy a nevéből is lehet rá következtetni, ugye ez egy alapvetően egyébként valószínűleg inkább a római katolikus szóhasználatból vehettük át eredetileg ezt a fogalmat, ahol az egyház különböző tevékenységét összefoglaló néven pásztorális tevékenységnek nevezik.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Still
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A magvetés éve arra hív, hogy újra és újra elhangozzon az élő ige, hogy a lelkipásztorok, a hitoktatók, az örömhír hordozói ne hallgassanak, hanem bátran vessék a magot jó időben és nehéz időkben is. A következő percekben Zám Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgetünk, hiszen a 2026-os év az egyházkerületben a magvetés éve. Mit jelent bibliai értelemben a magvetés, és miért éppen ez lett a Kárpátaljai Református Egyházkerület mottója, témája?
Jézus a példázataiban olyan képeket, olyan történéseket állított az emberek elé, ami az ő környezetében nagyon közel állt az emberek hétköznapjaihoz. Tehát, ha ő a magvetéről beszélt, akkor a magvetés az szinte minden családfőnek a feladata volt akkor. Ma már ugye szakosodás van, és a pedagógus nem biztos, hogy ért a magvetéshez, ma vannak földművesek, farmerek, de mégis a magvetés példázata örökérvényű a Szentírásban. És úgy gondolom, hogy az a szentírási kép, amit Jézusban adott nekünk az Atya, az ma is pont a legfeszítőbb, a legaktuálisabb üzenetet hordozza. A magvetés éve Kárpátalján bibliai szempontból ez ige hirdetést jelent. A jó hírnek a magvetését, a továbbadását, az elhintését az emberi szívekbe. Mi erre készülünk, ezt szeretnénk tenni a 26-os évben, nem azért, mert nem tettük 25-ben, és nem szeretnénk 27-be tenni, hanem amikor egy tematikus év van, akkor többet foglalkozunk vele teológiailag. Közelebb visszük az emberekhez maga az üzenetet. Terv az, hogy ugye az egyik példázatban az van, hogy a gazda jó magot vetett a földjébe. Nagyon fontos, hogy mi a magunk őrálló helyén, az őrhelyünkön jó gazdák legyünk. Tudjuk azt, hogy kik bizattak ránk, tehát azt a területet, amit be kell vetnünk, jól ismerjük, és nagyon fontos, hogy nagyon jól ismerjük a jó magot. Amikor a régi világban egy banki dolgozót felkészítettek a munkára, nem azt kellett neki megtanulni, hogy egy bankjegy, egy címlet hol tér el, vagy miben tér el. Tehát nem a hamist tanulta meg, hogy milyen a hamis, hanem azt kellett tökéletesen tudni, hogy milyen az igazi, mert az igaziból csak egy van. A hamisból van 100 féle. Az igazit kell megtanulni. És nekünk a jót kell megtanulni, a jó magot kell ismerni, az örömhírt, és azt kell vetni. Tehát a magvetés évében erre kerül először a hangsúly, hogy rendbe tesszük magunkban, hogy a háború bennünket szociális munkássá is minősített fel, vagy lesz, mindenki eldönti magában, de az ige hirdetés szolgálata a lelkipásztoroknak elsősorban szószékről, a családapáknak a vasárnapi ebéd körül, a beszélgetéseiben, a munkahelyen, akkor, amikor szomorú, elkeseredett embert látunk. Tehát nekünk látnunk kell, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk. És ami nagyon fontos a magvetés története kapcsán, amit Jézus elmond, hogy az Isten országa van a fókuszban. Mindig az Isten országa kell, hogy legyen a fókuszban ebben az évben is. És azt mondja a történet, hogy elaludtak, és jött az ellenség, és bevetette a konkolyt. És ez is nagyon fontos üzenet, hogy alszik-e a Krisztus népe, ugye? Az őrállók a helyükön vannak-e. Következő dolog, hogy tudatosítani kell önmagunkban állandóan, hogy van ellenség. Azt szokták mondani, hogy az ellenséggel arányosan okoz kárt a naivitás és a hiszékenység az egyházban. Mert a hívő ember magából indul ki, és azt gondolja, hogy mindenki becsületes, azt gondolja, hogy nem csap be, nem az a célja, hogy kihasználjon, és emiatt nagyon sok kár keletkezik az egyházban, tehát a közösségekben. Az ellenséggel számolni kell, az ellenség ravasz, az ellenség kihasználja azokat az időket, amikor nincs résen, nincs az őrhelyén, az őrálló. És ez az édesapa is, az édesanyja is, ez az osztályfőnök az osztályban, ez a lelkipásztor a gyülekezetében. Ez is egy nagyon fontos üzenet. Én nem azt mondtam, hogy személyesíteni kell a gonoszt, hanem azt mondom, hogy fel kell készíteni az embereket arra, tudatosítani kell bennük, hogy van ellenség, és meg kell őrizni azt, a miénk, a mi közösségünk, a mi a családunk. És a következő dolog, ami nagyon fontos a bibliai történetben, oda mennek a szolgák a gazdához, és azt mondják, hogy ugye te jó magot vetettél, és akkor mi történt, hogy került bele a konkoly? És akkor azt mondja a gazda, hogy az ellenség tette. Az ellenség teszi a dolgát. Ez nem kell bennünket, hogy megállítson, nekünk is tenni kell a dolgunkat. De itt a figyelmeztetés. Azt mondják a szolgák, hogy elmenjünk-e és kiszedjük-e a konkolyt a vetésből. Azt mondja, hogy nem. Tehát ez a világ és az egyház együttélése. Jézus azt mondja, atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket benne. Ne akarjuk mi kiszedni a konkolyt. Azt mondja a gazda, hogy aratáskor én az aratóknak megmondom, hogy először a konkolyt kévébe és tűzre, és utána a buzát a csűrbe. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy mi sokszor vagyunk tetre készen olyan dolgokban, amelyeket mi nem tudunk úgy elvégezni, hogy ne okozzunk nagy kárt. Ki tudnánk szedni a konkolyt, de kárt okoznánk vele. És nem biztos, hogy ez a mostani helyzetben, a mi világunkban azért a kis szolgálni kész csapatnak a feladata, akik vagyunk. A gazda azt mondta, hogy majd ő az aratóknak megmondja. Ezt is rá kell bízni. A gazda nagyon rendszerető, ezért nekünk is rendeseknek kell lennünk. Azt mondja az ige, hogy még a konkolyt is kévébe szedi, és tűzre veti. Tehát minden a helyére kerül. A jó termés az a csűrbe fog kerülni. Én hiszem és vallom, hogy a magvetés évében, ha ezekre a dolgokra odafigyelünk, tesszük a dolgunkat, nem fogjuk a szelet nézni, meg a vihart nézni, meg van-e értelme, meg van-e jövője a kárpátai magyarságnak, van-e jövője itt az egyháznak. Aki mindig a szelet nézi, meg a felhőket nézi, az sose vet. Mi nem azt nézzük, hogy mi vesz bennünket körül, mi azt nézzük, hogy az Isten ránk bízta a jó magot, ránk bízta az evangéliumot, és mi az evangéliumot hirdetjük. Mikor, ha nem akkor, kell az örömhírt a legtudatosabban vinni, amikor a háború miatt szomorúság van, gyász van, szétesett családok vannak, egyedül növekvő gyerekek vannak, vagy nevelve, vagy nem nevelve, most van szükség erre. Tehát mi ezt szeretnénk tenni. A következő dolog, nem akarunk beülni a bírói székbe. Ne akarjunk beülni a bírói székbe, hogy mi majd eldöntjük, hogy ki a konkoly, meg ki nem. Nagyon nehezen felismerhető, majd aratáskor, akkor. Menet közben nehéz. És ezt majd ő, a gazda majd intézi. És ne feledkezzünk meg a jutalomról sem, hogy a csűrbe takarítja be, helyezi el azt, ami jó, amit ő vetett, annak lesz gyümölcse. Akkor is, hogyha ilyen harc, ilyen sokszor kettősség látszik egy-egy közösségben, egy-egy búzamezőn. Én a lelkészeket, a hitoktatókat, az evangéliumot minden otthonba, közösség munkatársait is kérem és biztatom, hogy hirdessék az Isten igéjét, az örömhírt mondják, Jézus feltámadt, Jézus él, és akik benne bíznak, azok át fognak menni a halálból az életbe. Ez a legfontosabb üzenet.
Nehéz ma, 2026-ban egy lelkipásztornak, egy örömhírt adó, akár vallástanárnak, hittantanárnak a gyerekek között jó hírt kimondani? Mert ahogy ön is említette, valóban egy háborús országban élünk, és mindenki a jó híre vágyakozik, de sokszor érezhetjük azt egy-egy ige hirdetésben is, hogy ugyanúgy a lelkész is megfárad, és nehéz neki azt a jó hírt hirdetni a gyülekezeti tagok felé.
Én azt látom, hogy a lelkipásztorok, akiket én hallok, akikkel beszélgetek, ők vannak abban a lelki állapotban, hogy élik a jó hírnek az üzenetét, és képesek továbbadni. Nehéz továbbadni az örömhírt. Azt látjuk, hogy a közösségeink másra vannak kiéhezve. Jó hírre, csak ez a jó hír olyan legyen, ami nekik kell, amit ők választanak. Ma a kárpátai magyar közösség arra jó hírre van ki, éhezve azt várja, hogy egy napon, amilyen hirtelen tört ránk a háború, olyan hirtelen, de nagy várakozással egyszer csak azt hallja, hogy béke van. És nem tud tovább lépni. Tehát én azt látom, hogy a templomba lehetnének háromszor többen, de nincsenek. És amikor arról van szó, hogy egy lelkésznek könnyű-e, vagy egy hitoktatónak továbbadni az örömhírt, a jó hírt. Milyen lehangoló az, amikor ő készül, viszi, és csak 10 vannak a templomba. Tehát vannak ilyen típusú akadályok is, amelyek már eleve lehangolnak az örömhírt, örömmel kell tudni átadni, de egyedül érzi magát, érdektelenséget lát, és még azoknak is, akik előkén, hogy készítsék a teret, hogy ő hintse a magot, még azok sincsenek ott. Tehát Ilyen értelemben nehéz, olyan értelemben könnyű, hogy ingyen kapja. Isten ajándéka az ige, az ő lelke teheti és teszi elevenni a mi szívünkbe is, meg mások szívébe is. Tehát ez egy olyan nehéz és könnyű egyben, ha az emberi helyzetet, tényezőket nézzük, akkor nehéz. Főleg azoknak nehéz elmondani, akit 20 éve nem tudsz megvigasztalni, mert sose vette komolyan. Aki nem kapaszkodik bele az Isten szeretetébe, azoknak nehéz elmondani újra, mert van-e értelme? Van-e értelme? És nem véletlenül a magvetés évében lesznek kérdések, és vannak kérdések, hogy szántsatok új földeket, ne vessetek gyom közé. Ez mit fog jelenteni? Ott van az, hogy ne nézzétek a szelet, a felhőket, hanem vessétek a magot. Hogy lesz, aki alkalmatlan időben is oda fog állni, és azt fogja mondani, én akkor is elvetem. A másik példázat ugye arról beszél, hogy az élet gondjai, mint az égi madara kapkodják fel a magokat az emberi szívből. Ezt is számításba kell venni. A magvetés évét meghirdetni nagy kihívás, nagy bátorság, és én hálás vagyok azért, hogy a zsinat elfogadta, és a lelkészek azonosulnak vele, és látom, hogy dolgoznak rajta, és igyekszenek. És én hiszem azt, hogy az az evangélium, amit ma hirdetünk, az ma is vigasztal, és azt is hiszem és vallom, hogy az, amit ma elhintünk, az később is kikelhet és gyümölcsöt teremhet. Mi szeretünk a mai gyors világunkban minden gyorsan, tehát gyors étterem, meg nem tudom, miről szól a mindennap. Hát van úgy, hogy úgy néz ki, hogy elhalt az a mag, és nincs belőle semmi. De amikor az Isten lelke megérinti a szíveket, akkor a holtnak tűnőből csira kell, és sarjad a növény, és lesz gyümölcse is. Kellenek a körülmények. Én bízok benne, hogy a háború felhőjének ronda árnyéka sem tudja elvenni azt a mennyei fényt, ami kell ahhoz, hogy kikeljen, és gyümölcsöt teremjen az ige. És ez fog ébredést hozni, fog megújulást hozni az egyházban, a családokban, és én hittel, bátorsággal és reménységgel teszem ezt, mert minden okom megvan, mert aki nekem ígéretet tett, hogy az övéit nem hagyja, az sosem változtatta meg még a szavát. Ő hű és igaz Isten.
Szolgálatévét zártuk, 2025-ös év a szolgálatéve volt. Lehet párhuzamot vonni a magvetés évével? Vagy úgy mondhatjuk azt, hogy folytatódik a szolgálatéve a magvetés évéhez kapcsolódva? Mert nagyon érdekes, hogy egy lekonfirmált fiatal a beregszászi református gyülekezetből még tavaly decemberben talán nem is tudhatta, hogy ez lesz a következő év mottoja, azt mondta, hogy mi elhintjük a magokat, majd meglátjuk, hogy ki kell neke. És ő egy szolgálattevő volt. És ez nagyon megragadt bennem, amikor kiderült, hogy a magvetés éve következik, hogy mennyire érdekes, hogy valóban a szolgálattevők hintik el azt a magot, és reménykednek benne, hogy ki kell.
Én úgy gondolom, hogy ebben a legidősebb vállalkozásban a világon minden összekötődik. Tehát a hálaadás, a reménységéve, szolgálatéve, ugyanúgy a magvetés évével, minden, tehát nem lehet elválasztani, összekötődik. Én azt láttam, hogy a szolgálat évében sokan komolyan vették. Sokan tették meg azt, ami nem volt a munkaköri leírásukban. Amiért nem kaptak fizetést, amiért nem is vártak hálát, hanem egyszerűen csak Isten iránti hálából, úgymond az adósságukat törlesztették egy picit valamennyire. És ez már jó volt, és én tudom azt, hogy van ilyen. Tehát én találkozok ilyen emberekkel, akik a tematikus évet komolyan veszik. Ettől ugye minden megy úgy a maga menetében, viszont megmozgat embereket, és ezek a megmozdulások, ezek értékesek, ezek sokaknak adnak reménységet. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a szolgálat évében sokan az Isten dicsőségére, és ez tapasztalható volt, visszajelzéseket érzett az ember, közvetítették az Isten szeretetét, már ez is akkor is magvetés volt. És én hiszem, hogy most is a magvetés évébe ez evangelizációs heteket fog jelenteni, személyes beszélgetéseket, felkészülést és lelki segélynyújtást fog jelenteni az embereknek. Mi nem tudjuk, hogy milyen lesz ez az év. Azt látjuk, hogy egyre nehezebb. Azt, hogy Kárpátalján is sok az áramszünet és nehéz, és a hőmérséklet sok terhet jelentett a családok számára. Már most látjuk, hogy milyen sokan elhasználták a tartalékaikat, már nincs tűzifa, és még csak január van. Látjuk ezeket a dolgokat. És pont ebben a helyzetben, amikor a szükség, az egymásra való szorultság, a betegség például, akár a gyász, ez szántást is jelent. És ilyenkor el kell gondolkodnunk azon, hogy miért nem vagyunk olyan emberek, akik fehérinkbe, nyakkendőkbe hallgatnánk az Isten szavára, vagy hallgatunk az Isten szavára, hanem csak akkor, amikor megette a szemünket a könyv, kicsipte az arcunkat, csak akkor. Tehát olyan jó lenne, hogyha nem kellene mély hasogatást végezni az Istennek a szívünkbe, a lelkünkbe, a nemzetünk lelkébe, ahhoz, hogy felébredjünk, és azt mondjuk, hogy én elfogadom, Uram, itt vagyok előtted. Tehát az összefonódást látom, szolgálattal, szolgálattudattal lehet a magvetés évét is folytatni. Szerintem ez egy felkészülés volt a fizikai, a szociális szolgálatok után a lelki szolgálatra, ami még nem tudom, mi jön. Én azt tudom, hogy Isten a csodáin keresztül és a próbáin keresztül is készíti az embereket a nagy találkozásra.
Az elmúlt percekben főtisztelet Üzen Fábián Sándorral, a KR püspökével beszélgettünk a magvetés évéről.
Push them all away, bringing me a brighter day, yeah. 'Cause you are my sunshine, sunshine, and you make it all right, whatever it is I'm going through, I'll be okay 'cause I've got you, you. Oh.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Az Erdélyi Református Egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánította, azzal a céllal, hogy tevékenységeikben, szolgálatukban nagyobb hangsúly kerüljön a gyülekezetek legkisebbjeire. A tematikus év központi üzenetéről, a célkitűzésről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenst, a gyermekek évének koordinátorát kérdezte Pilbák Kincső.
Az Erdélyi Református Egyházkerület 2026-ot a gyermekek évének nyilvánította, amelynek a honlapján már lehet tájékozódni arról, hogy konkrétan milyen programok várhatóak. Miért pont a gyermekek kerültek idén a fókuszba, mivel készül a központi hivatal?
Hát a fókusz a gyülekezeteink egyik legélénkebb, ugyanakkor törékenyebb, és egyben egyik legfontosabb rétegére került az idén. Egyházi szolgálatunkra nézve nem újdonság az, hogy a gyermekekre odafigyelünk, azonban a környezetünk, az a világ, amiben élünk, ez állandóan változik, és nagyon fontos emlékeztetni nagy egyházot, és természetesen ezen belül minden közösséget, egész a családig, hogy oda kell figyelni másképpen gyermekeinkre, még akkor is, hogyha meg vagyunk győződve róla, hogy az alapvető emberi igényeink nem változtak, mégis újabb módszerekkel, újabb eszközökkel, megújult erővel és figyelemmel kell nekünk odafordulni a gyermekekhez. Hogyha mondjuk a célját szeretnénk esetleg meghatározni ennek az évnek, az az lenne, hogy a gyermekek tudjanak közelebb kerülni Krisztushoz, az egyház közössége pedig felelősséggel és szeretettel támogassa őket, úgymond ebben a nemes próbálkozásban. Ez nem csak mondjam úgy, hogy a központi hivatalnak a feladata, hanem ebben mi munkatársakat keresünk, szólítunk meg az egész egyházban is. Az egyik mondjam úgy, hogy folyamatban levő projektprogram az a vallástanárainknak a képzése. Épp most zajlott le az egyik ilyen képzésünk, a Wadley Play, ahol tényleg a Erdély szerte sok helyről érkeztek érdeklődők, és nagyon jó visszajelzésük volt.
A programokon túl mi a gyermekek évének a központi üzenete vagy igéje? Esetleg van-e olyan teológiai hangsúly, amire mindenképp figyelmet fordítanak?
A központi igénk az már evangéliuma 10. részének a 14. verséből hangzik, és szólít meg bennünket, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneki az Isten országa. És rögtön hozzáteszem, hogy ez az új fordítás szerinti változat ennek az igének, akár a református újfordítás, a RUF, akár a Károli újfordítás nézzük, mind a kettőben kisgyermek szerepel, azonban a régi Károli fordításban csak annyi szerepel, hogy gyermek, és a logónkban is ez a változat maradt, hogy gyermek, mert hogy úgy éreztük, hogy ez is biblikus, de hogy talán egy kicsit tágabb és nagyobb közösséget tud úgymond megszólítani. Hát a teológiai hangsúly az a befogadáson van, a gyermeki hiten, a gyermeki bizalmon. Úgy hiszem, hogy ez az üzenet, ami itt ebben az igében van, hát nyilván, hogy biblikus üzenet, egy felszólítás tulajdonképpen Jézus részéről, Isten részéről, hogy a gyermekek szervesen mondjam, hogy hozzá is tartoznak, az ő szentségi köréhez tartoznak. A felnőtteknek, tehát akikre rá van bízva ez a kincs, az a feladatuk, hogy elgördítsék az akadályokat az útból.
Említve volt a logó, ami ugye már látható az egyházkerület honlapján. Miért éppen ez lett, és miről szól?
A gyermekek éve logóját ifjabb Jakab István készítette, és noha én nem vagyok szakember ezen a területen, mégis benne voltam egy picit a folyamatban. Hát azt tudnám elmondani, hogy az elsőleges cél az volt, hogy egy olyan logó legyen, ami a gyerekeket szólítja meg, ami számukra legyen kedves és barátságos, egy mosolygós nap, szeretetet, melegséget sugároz, azok a kis geometriai alakok azok ugye játékot, a gyermeknek az őt természetes terében levő játszást, valamint nyilván a bibliai ige, amiről említettem, hogy a Károli Gáspár, a régi Károli Gáspár fordítás szerint ige, nem csak a kisgyermekekre, hanem úgy általában a gyermekekre vonatkozik. A logó célja az az, hogy ez legyen könnyen felismerhető, hogy legyen egy olyan vizuális jelzés, ami végig tudja követni ezt az évet, jelezvén, hogy ebben az évben mi a gyerekekre gondolunk elsődlegesen.
Ebben a munkában ugye nagy felelősség hárul a lelkipásztorokra, a vallástanárokra. Számíthatnak-e a gyerekekkel foglalkozók valamilyen segédanyagra, módszertani füzetre, digitális tartalmakra, eszközökre esetleg?
Vallástanárainkra és mindazokra, akik a gyerekeknek a vallásos oktatásával, hitbeli nevelésével foglalkoznak. Egyházunk mindenkoron igyekezett kis támogatást és hátteret biztosítani. Tehát ez is egy olyan szolgálat, ami nem új. Azonban talán úgy érezzük most, hogy egyre nagyobb igény van erre. Az, ami megragadta a gyerekeknek a figyelmét, akár 10 évvel ezelőtt is, nem biztos, hogy a mai nap is az ugyanúgy működik. Éppen ezért igyekszünk olyan módszereket megkeresni, és közelebb hozni a mi egyházunkhoz, itt az Erdély Egyházkerületben is, amelyeket ténylegesen tudnak a mi tanáraink és a mi pedagógusaink használni és alkalmazni.
A gyermekek évének koordinátoraként mi az ön célkitűzése személyesen? Mi az a kép vagy élmény, amit szeretne, hogy a gyermekek magukkal vigyenek az év végén?
Azt szeretném, hogy minden erdélyi magyar református gyermek maradandó élménnyel térjen haza, vagy zárja ezt az évet. Azt szeretném, hogy érezze azt, hogy ő szeretve van, hogy meghallgatva van, és hogy Istenhez közel tartozik. Azt szeretném, hogy érezze azt, hogy ő nem csak valahol egy ilyen mellék tagja az egyháznak, hanem valahol a gyülekezetek úgy a központban helyezik őket. És nagyon örvendenék annak, hogyha ez nem csak így a szavaknak a szintjén, vagy gondolatok szintjén valósulna meg, hanem ugye ezek a programok által, a kiadványok által, de ugyanakkor ugye, hogy a gyülekezetbe és a liturgikus valóságba beépítve az istentiszteleteken, a különböző alkalmakon gyerekeinket vezessük oda a gyülekezet elé, vezessük be a gyülekezetbe, adjunk nekik feladatokat, hogy érezzék azt, hogy közénk tartoznak, és hogy igazából ez az ő egyházuk is, amiben nevelkednek.
Az elmúlt percekben Nagy Tibor Sándorral, tanügyi referenssel, a gyermekek évének koordinátorával beszélgettünk. The wind is moving, but I am standing still. A life of pages, waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world. My place in this world. Not a lot to lean on. I need your light to help me find my place.
in this world. Not a lot to lean on. I need your light to help me find my place in this world. My place in this world. Help me find my place in this world, my place in this world.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Kárpátalja. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hosszú ideje fontos szereplője a magyar református teológiai és segítőképzéseknek. Az intézményben ma is olyan szakok működnek, amelyek nem csak tudást adnak, hanem valódi válaszokat keresnek a mai ember lelki, közösségi és társadalmi kérdéseire. Vendégünk dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettese, akivel a jelenleg elérhető szakokról beszélgettünk, és külön figyelmet szenteltünk a pasztorál pszichológiai szakreferens képzésnek, annak jelentőségének, céljának és gyakorlati hasznának a szolgálatban és a segítőhivatásokban. A riporterek Birta Zoltán és Répási Eszter.
A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem 2026-27-es tanévét is kezdi a meghirdetésének a szakaszát, meghirdeti idén is az új felvételiét, és a pasztorál pszichológia szakirányú továbbképzési szak is megjelenik, és e kapcsán gondoltunk egy beszélgetés, hogy mit is jelent ez a fogalom, és mit is boncol az, aki a pasztorál pszichológiai végzettséggel rendelkezik. Mit kell tudni erről a fogalomról, és miért is tartják fontosnak, hogy bevegyék a Hittudományi Egyetemnek a palettájába?
A pasztorál pszichológia az egy határterület, ahogy a nevéből is lehet rá következtetni. Ugye ez egy alapvetően egyébként valószínűleg inkább a római katolikus szóhasználatból vehettük át eredetileg ezt a fogalmat, ahol az egyház különböző tevékenységét összefoglaló néven pásztorális tevékenységnek nevezik, és éppen a pszichológiával való párosítása az azt jelenti, hogy az egyháznak ezeket a pásztorális tevékenységeit egy lelkész, vagy egy kateheta, vagy egy lelki pásztori munkatárs, egy diakónus nem csak teológiai szempontból vizsgálja meg, hanem felszerelkezhet pszichológiai eszköztárral is, és onnan is megközelítheti ezeket a tevékenységeket, akár a lelki gondozást, gyülekezetépítést, igehirdetést, istentiszteletet, evangelizációt, missziói tevékenységet, diakóniai tevékenységet. Ezeket mind lehet nem csak teológiai, hanem lélektani, pszichológiai szempontból is vizsgálni.
Ez egyfajta kapcsolat a két terület között? A lélektan és a teológia kapcsolódása?
Így van, mindenképpen. Tehát nem... Úgy gondolom, hogy jó teológusként nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy a teológia mindent képes elmondani az emberről, az emberi kapcsolatokról, a közösségek életéről. A lélektan kínál olyan szempontokat megfontolnunk, és tulajdonképpen így találkozik ez a... Tehát ugyanazt vizsgálja a teológia és a pszichológia, más-más nyelven, más-más szempontok szerint, és úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönösen gazdagító találkozás a két terület számára, és az, aki ugye szeretne tájékozódni a két területen, hát őt nevezzük egy kis túlzással pásztorál pszichológusnak.
Itt a felvételi leírás említi és kiemeli úgymond a gyakorlatorientáltságot és a kis csoportos munkát. Itt a 4,5 év során, ameddig tart a képzés, mire számíthatnak a gyakorlatban a hallgatók, a diákok, a felvételizők?
A képzésnek valóban hangsúlyos része a gyakorlat. Összesen 120 kreditből, amelyet a 4,5 év alatt meg lehet szerezni, legalább egy olyan 40-50 kredit az, ami kifejezetten gyakorlati képzés, és van két olyan tantárgy, amely mind a 4,5 éven keresztül végigkíséri a hallgatókat. Az egyik ilyen az a segítő lelkigondozói beszélgetés gyakorlata. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általános tapasztalat szerint olyanok jelentkeznek erre a képzésre, akiknek már van valamilyen lelkigondozói tapasztalata, tehát folytatnak lelkigondozói beszélgetéseket, és akkor ezen beszélgetéseket ugye utólag lehet jegyzőkönyvezni, ennek megvannak a szabályai, hogy ez hogyan történik. És akkor ebben a kis csoportban, ami azt jelenti, hogy tudom, maximum 15 főt képzeljünk el egy ilyen csoportban, de inkább 12-15, akkor ezeket a jegyzőkönyveket tulajdonképpen szakemberek vezetésével közösen dolgozzuk fel, és a többiek benyomásai, érzései azok gyakran segítenek bennünket is, tehát akinek éppen a jegyzőkönyvét vesszük végig, olyan dolgokra rávilágítani, amire esetleg a beszélgetés során nem is gondoltunk volna, vagy a beszélgetés sorozatoknál, ha elakadás történik, akkor ilyenkor sokat segíthet egy külső szempont. Tehát ez az egyik ilyen tantárgy, ez nagyon izgalmas, kezdetben úgy nehéz belerázódni, de aztán ez nagyon megerősítő, és szakmailag is nagyon sokat tud adni. A másik pedig a pszicho és bibliodráma, ami, hát aki már találkozott ezzel a fogalommal, annak nem nagyon kell magyarázni, hogy ez mivel foglalkozik, akár bibliai történeteknek, dramatikus feldolgozásra, amiben mi is szereplőként, ugye képzeletbeli szereplőként részt vehetünk, vagy akár lelkigondozói eseteknek az eljátszása, a lelkigondozó belehelyezkedhet a lelkigondozott szerepébe, vagy belehelyezkedhet a családtagok szerepébe. Hát ezek megint nagyon izgalmas dolgok. Azt jó tudni erről a gyakorlatról, hogy csak úgy, mint maga a teljes képzés, ezek zárt csoportban történnek, mert itt azért nagyon sok bizalmas dolog elhangzik magunkról, a másikról, és ez egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis védett közösség, védett környezet, tehát a csoportokból semmi nem megy ki, ez egy alapszabály ebben a képzésben.
A pasztorál pszichológiai szakreferens, egy nagyon érdekes gondolatkör ez. Mik azok a területek, amiken egyfajta belátást kap a lélek működésébe? Beszélünk itt a gyászfeldolgozás, szorongás és egyéb jellegű depressziós kérdéskörök.
Így van. Maga a hivatalos leírása a szaknak az két területet nevesít. Az egyik az úgynevezett vezetéspszichológia, tehát főleg a közösségekkel való gondolkodásban, közösségekkel való munkában, tehát ez adhat olyan rálátást vezetőként, nem csak teológiai, hanem lélektani szempontból is, amely nagyon hasznos lehet. A másik pedig a fiatalokkal való foglalkozás, vagy fiatalokkal való munka. Itt találunk például a már említett krízis, vagy gyászfolyamatok mellett még olyanokat is, hogy drogprevenciós szakmai ismereteknek az elsajátítása, életvezetési készségeknek a fejlesztése. Tehát tulajdonképpen minden olyan területet felölelsz, amellyel egy gyülekezetben találkozhatunk. Tehát nem csak az idősek, nem csak a haldoklók, nem csak a gyászfolyamat, nem csak a krízisben lévő, hanem még emellett a fiatalokkal való munkára is rálátást ad, illetve, ahogy azt mondtam, nem csak egy lelki számára lehet hasznos, hanem akár presbiterek, vagy valamilyen szolgálati területért felelős számára is, akik valamilyen szinten vezetői a gyülekezetnek, vagy az ott folyó szolgálat valamely területének.
Beszélgettünk az egyházi vonalról, a világi közegben ez hogyan integrálható be, ez a pasztorál pszichológia teljesen külön, például egy cégnél, vagy egy kórházban, vagy bárhol, ami nem az egyházhoz köthető?
Megmondom őszintén, hogy erre nincsenek pontos vagy konkrét rálátásaim. Azt tudom, hogy akár egy lelkészi végzettséggel is el lehet helyezkedni világi cégeknél. Hallottam már olyat, hogy humán erőforrás, menedzserként nagyon jól beváltak lelkészi végzettséggel rendelkezők. Hivatalosan, tehát a magyarországi állapotokat ismerem, úgy tudom, hogy szociális intézményben vagy egészségügyi intézményben terápiás munkatárs lehet pásztorálpszichológiai szakreferens végzettség. Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ugye ez egy diplomára, tehát előzetes felsőoktatási tanulmányokra épülő képzés. Ez nem ad önálló pásztorálpszichológiai végzettséget, Jó, tehát nem, aki elvégzi ezt 4 évet, nem lesz pásztorál pszichológus, ezért van ott ez a szakreferens, tehát egy, tulajdonképpen egy valamennyit elsajátít ebből a területből. Jó, de nem mondhatjuk azt, hogy ő ezzel már pásztorál pszichológussá válik.
Beszéljünk a Sárospataki Református Tudományegyetemnek az egyéb szakjairól. Röviden, milyen területeket hirdet meg 2026-27-ben?
Ugye az intézményünk fő profilja az a lelkészképzés. Ez egy 5 plusz 1 éves képzés, 5 éves elméleti képzés, és egy 1 éves gyakornoki gyülekezetben elvégzett évvel zárul ez a képzés. Továbbra is képzünk katehétákat és lelkipásztori munkatársakat. Ez egy 3 éves alapképzés. Ugyanilyen 3 éves alapképzésünk a református közösségszervező képzés. Itt 2 specializáció közül lehet választani, az egyik a egyházi művelődés szervező, a másik a roma közösségeknek a szervezője. Aztán van még 2 további alapképzésünk, de ezek már 3,5 évesek. Nagyon közel állnak egymáshoz. Azt szoktuk mondani, hogy az egyik tulajdonképpen tehát ugyanannak a területnek a világi, a másik pedig inkább az egyházi oldalára helyezi a hangsúlyt, világi oldalára a szociális munka alapképzési szakunk. Ezen belül is lehet választani 2 specializációt, az egyik az idős gondozás, a másik pedig kapcsolati erőszak áldozataival való szociális munka. Ez egyetlen egy olyan képzésünk, ahova nem közvetlenül rajtunk keresztül lehet jelentkezni, tehát az intézmény felvételi felületén, hanem ugye Magyarországon ez a felvi.hu a felsőoktatási jelentkezésnek a központi oldala, erre ott kell jelentkezni, és akkor ennek a területnek az úgynevezett egyházi oldalát erősíti a diakónus képzés, ez is ugyanúgy egy 3,5 éves képzés. Itt nem csak a szociális munka alapjait sajátíthatják el a hallgatók, hanem azért valamennyi teológiai és egyházi ismeretet is szereznek, és természetesen társadalompolitikai tantárgyuk van, mint a szociális munkásoknak. És akkor van még 2 mesterképzésünk, ezek ugye ráépülő képzések, tehát meg van határozva, hogy milyen alapképzéssel lehet ide jelentkezni. Ilyen a teológia mesterképzési szakunk, ez egy 4,5 éves képzés. Olyanoknak ajánljuk, akik nem szeretnének lelkipásztorok lenni, de érdekli őket a teológia, és van már valamennyi alapképzettségük teológiából. Ezen a képzésen igyekszünk biztosítani az online képzést, tehát ugye mesterképzésről van szó, itt már hallgatókat inkább olvastatjuk, és az órák, a foglalkozások azok inkább szeminárium jellegűek, tehát mindenki önállóan feldolgozza az olvasmányokat, és akkor aztán azt közösen beszéljük meg. És van egy egészen fiatal szakunk, most lesz 3 éves, ez a közösségszervezés mesterképzési szak. Ezt elsősorban azoknak ajánljuk, akik már tanultak közösségszervezést alapszakon, vagy esetleg diakóniai végzettségük van, ők feltétel nélkül, tehát az alapdiplomával bejuthatnak erre a szakra. Ennyi szerintem, és ugye az említett pásztorálpszichológiai. Van egy rövidebb szakirányú továbbképzésünk, mint a pásztorálpszichológia, ez a Biblia alapú lelki gondozói szakirányú továbbképzés, ez csak 2,5 éves, azoknak ajánljuk, akik esetleg még félnek így mélyre menni a gyakorlatban, és inkább elméleti tudással szeretnék magukat felvértezni. És van egy református hit és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzésünk, ahova pedig azokat várjuk, akiknek már van pedagógiai végzettsége, de azon gondolkodnak, vagy esetleg olyan felkérést kaptak, hogy abban az iskolában, ahol tanítanak, hittanoktatást is végezzenek, és erre 4,5 év alatt felkészítjük őket.
Az elmúlt percekben dr. Rácsok Gabriellával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettesével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.